hogy hallgassuk az Istennek az igéjét azért, hogy megismerjük azt, hogy ő valójában milyen. Ugye ő adott kijelentést a világnak önmagáról, több ízben is, vagy több módon is, és több ízben is. És az egyik ilyen a kijelentés, ami a legfontosabb kijelentése volt Istennek, az pedig az ő szeretete és az ő szerelmes fia, akiben megjelent. Ugye emlékeztek, amikor Jézus bemerítő János által bemerítkezett, pedig hát nem lett volna igazándiból, ugye János is mondta, hogy hát neked kellene engem bemeríteni, de aztán mondta Jézus, hogy most adjuk, hogy minden igazság beteljesedjen. Nyilvánvaló, hogy itt is egy igazságról beszélt, egy beteljesedett proféciáról. És amikor leszállt rá a Szent Szellem galamb formájában Jézusra, akkor megszólalt az Úr a mennyből, hogy íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És ez ma is így van. És nem tudom, hogy tudtad-e azt, hogy ugyanezt mondja rád is. Tehát lehet ezt ugye így mondjuk túlbeszélni, vagy kibeszélni, de amikor rád néz, akkor abszolút ugyanúgy lát téged, mint Krisztus. Már csak azért is, mert hogy Krisztus testébe lettél integrálva, nem? Tehát az újjászületés által. Tehát amikor rád néz Isten, akkor nem fog másképp nyilatkozni, mint azt mondja, hogy íme az én szeretett gyermekem. Ugye most azért mondom ezt a semleges idejű kifejezést, mert ugye vannak fiúk meg lányok. Tehát most mondhatom, hogy íme az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, de itt a gyermekem az ugye mind a lányokat, mind a fiúkat magába foglal, hiszen így alkotott minket az Úr Ádámnak és Évának, és nem Ádámnak és Gézának. Tehát ez nagyon fontos. És amikor rád néz, akkor ugyanezt mondja el. Tehát ugyanez a Istennek a szívében ugyanez a kifejezés van feléd. Tehát, mert ez csak azért mondom, mert ugye az ember hajlamos arra, hogy hát ránézvén az ő saját életvitelére, vagy életstílusára, vagy nem is tudom, vagy a hibáira, vagy a bűneire esetleg, és erre rád és azt mondja, hogy hát nem, hát most Isten engem hogy tudna más szeretni. Meg ráadásul amúgy is eléggé hűvös vagyok, szóval nem nincs bennem egy ilyen nagy elán, meg ilyen nagy forróság, ami ugye az első szeretet tüzét jellemezni, de Isten ilyenkor nem bánja ezt igazán, vagy van bánja, de azt nem, hogy te akkor is szeretnél ő hozzá közelebb kerülni. És ti is tudjátok, hogy ez a szeretet, amiről ma beszélni fogok, ez az agápé, ez az Isteni szeretet, ami kitöltetett a szívünkbe, és természetesen ennek a szeretetnek a megélése közben vannak érzelmi aspektusai is ennek a szeretetnek, de nem ez az alapja, tehát, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy, és ebből származott igazándiból az a helytelen istenkép, hogy Isten egy ilyen jóságos Mikulás pusztán, aki igazándiból arra van, hogy kiszolgáljon engem. Tehát ebből származik ez a szélsőség, amikor azt mondják, hogy hát tehát Isten egy ilyen jópofa Mikulás, és akkor majd kérek valamit, és akkor majd mint a Mikulás bácsi, hogy ad. És természetesen itt Istennek van egy csodálatos és felülmúlhatatlan szerelmes karaktere. Ugye emlékeztek, hogy mostában nagyon sokat mutatunk, de ezt most csak azért mutatom, ez nem ehhez a tanításra tartozik, csak mi vagy felhozta az Úr, de mostanában nagyon sokat mutattuk a Jakab apostolnak a levelének a negyedik részét, az megkeresem, mert itt még a régebbi igék is itt vannak, mindjárt egy pillanat, ahol már eleve ugye mondja, itt most az ötös verse figyeljünk, tehát itt azt mondja, hogy azt gondoljátok, hogy az írás csak üres beszéd, amikor azt mondja, hogy a Szent Szellem, akit Isten adott, hogy bennünk lakozzon, féltékeny és szenvedélyes szeretettel kíván bennünket, hogy csak kizárólagosan ő hozzá tartozzunk. Tehát értek? Tehát ez igazániból tényleg így van. Tehát van benne egy féltékeny és szenvedélyes szeretet, az Istennek a szerelme, ami nyilvánvaló, hogyha már szenvedélyes, akkor nyilván az ember feltételezi, akkor abban érzelmek is vannak, hogyha Isten így szeret minket. Nyilván, hogy igen. De nem lehet az Istennek az érzelmeire alapozni, pusztán az irántunk kifejtett érzelmeire alapozni az életünket, és főként a hitéletünket nem, ugye amikor kihívások sora áll előttünk, és azokat a Krisztus győzelmében kell meglépjük. Mert vannak olyan szituációk, amikor az érzelmi világod csak akkor stabilizálódik, akkor érzed azt, hogy Isten mennyire féltékeny és szenvedélyes, szeretettel, szerelmesbeled, és kizárólagosan arra vágyik, hogy kizárólagosan az övé legyél, hogyha már a gondolataidat előtte megedzetted, és megszoktattad arra a te gondolatvilágodat, hogy minden nehéz helyzetben abban gondolkodjál, hogy az Isten is gondolkodik. Ámen. És akkor a nehéz helyzetekben is meg tudod tapasztalni. Ugye emlékezzetek vissza Pálra és Silásra, akik a börtönben énekeltek a legnyomorúságosabb helyen. Ott egy ókori börtönről beszélünk, az apostolok cselekedeteiben van ez, amikor előtte jó szétverték a hátukat, és igazándiból épp halálra akarták őket ítélni, és a börtön legmélyére tették őket, kalodába zárták a lábukat, kezüket, és éjfélkor kezdtek el énekelni. Nekem ez mindig olyan nagyon szimbolikus nekem, hogy éjfélkor, a legsötétebb órán, a legnyomorúságosabb helyzetben. Ők azért voltak képesek énekelni, mert annyira megtanították saját magukat, és a saját életüket, és a saját gondolkodásmódjukat, annyira megtanulták Istentől, hogy ne arra alapozzák, amit a körülményeik sugallnak, ne arra alapozzák, amit az érzelemviláguk mond, ne arra alapozzák, hogy kinéznek a dolgok, hanem arra alapozzák, amit az Istenben, mint kősziklában, Krisztus Jézusban elnyertek, és erre alapozzák az egész életüket. Ezt nekünk is utánuk kell tanulni, mert ugye mi igazándiból a világnak ezen a féltekén, ezen a térfelén egy nagyon túlexponáltan civilizált világban élünk. Pont ezt beszéltünk, nem is van rég, hogy tényleg áldás ez, hogy kegyelme által Istennek nem érnek minket egyelőre még akkora nagy üldöztetések, hogy éppen az életet kellene adni, legalábbis itt ezen nem olyan jellemző, nem annyira jellemző, kivéve ugye a terrortámadásokat, amikor kifejezetten keresztényeket céloznak meg vele, de azok is ugye a világ másik feléről jön ez a szellemiség. De más testvéreink viszont, akik nem ezen a térfélen élnek, például eszembe jut most éppen a szír testvéreink, ahol ugye most is éppen százával halnak meg, kínzások között, és nyilvánvaló, hogy nem fogják megtagadni Krisztust. Lehet, hogy ők nem tudják olyan mélységig, úgymond a kijelentéseket, nincs akkor a kijelentés tudományuk, csak az viszont a legnagyobb kijelentés bennük, hogy Jézus Krisztus él, és ő megváltott őket, és van jó reménységük, és mivel bíznak benne, ezért amikor arról van szó, hogy most akkor vagy megtagadott Krisztust, vagy a nyakadat elvágják, akkor ők azt válasszák, hogy nem fog megtagadni Jézus, sőt megvallják, és akkor e véget ugye azonnal a mennybe kerülnek egy csodálatos pozícióba, egy csodálatos át. Tehát ő, meg ugye most nem csak kifejezetten a mártírokra és a szírkeresztényekről beszélek, hanem azokról is beszélek, akik a világ minden részén Krisztusért, akár misszionálisok, vagy nem, tehát világ minden részén úgymond bántalmakat szenvednek, tehát üldöztetéseket és kegyetlenkedéseket. És ez, én azt gondolom, én egyébként úgy mondom, hogy a teológiai meggyőződésem abban van az Isten igéből, hogy az elragadtatás a nagy nyomorúság előtt lesz. Ugye tudjátok, hogy háromféle, az idők során háromféle meggyőződés alakult ki Krisztus testében az elragadtatás időpontját tekintve. Az egyik volt az, hogy előtte, a másik, hogy középidőben, a harmadik, hogy utána. Igazándiból a legtöbb iga, amit ismerek, az az előtte, tehát az elragadtatás előttre teszi, ami nagyon jól átámasztható, ami erről beszél. A másik, ami a középidejű elragadtatásról beszél, az még eléggé alá van támasztva. Amit a legkevésbé alátámasztható a Bibliában, az pedig az, hogy a nagy nyomorúság után ragadtatunk el. Tehát ezt viszonylag kevesen hisznek ebben, meg kevesen kardoskodnak mellette. De ha mégis az történik, ami mondom a jelenlegi tudásom és meggyőződésem, az, hogy ami előtte az Antikrisztus kiterjeszti az birodalmát, amikor megjelenik a világ színpadán, hogy előtte már nem leszünk itt, de ha mégis itt lennénk, és mondjuk a középidőben ragadtatnánk el, tehát hogy részt kell vennünk egy bizonyos értelemben az antikrisztusi világban, akkor is ugye fontos lesz az, de mindig fontos ez, de akkor meg aztán még inkább, mert akkor bizony üldözésnek leszünk kitéve, és akkor is fontos meggyőződnünk arról, hogy Isten mennyire szeret minket. És ebben a szeretetben kapaszkodni, az ő szeretetének a kijelentésében, tehát nem a puszta érzelemben, ami jön úgy is, hogyha a kijelentést megkapod erről, hogy Isten mennyire szeret téged, akkor akkor ez önmagában is, ez a kijelentés, hogyha ezen gondolkodol, akkor boldoggá tesz, és nagyon-nagyon lelkessé tud tenni az Úr iránt. Tehát, hogyha mondjuk középidőben ragadtattánk el, most arról nem beszélek, hogy utána, mert mondom, ezt nem abszolút senki, szinte nagyon, tehát ezt nagyon-nagyon kevesen, egy-két kis egyház tanítja, ezt nem jellemző, és nem is lehet nagyon alátámasztani az Isten igéből, se azó, se az Ószövetségből, jobban az Ószövetségben főként, hiszen ott van erről a legtöbb szó. Vannak előképek az Ószövetségben az elragadtatásra. Egyébként ilyen Illés, meg hát lehetne még mondani, vagy Énoch, aki elragadtatott, ugye, és nem látott halált. És nagyon, ezért azt mondja az Isten igé, hogy meg kell gyökereznünk az Istennek a szeretetének a megismerésében. Ez mindig feladatunk egyébként, mindegy, hogy milyen időszakot él a földi életünk. Tehát ez mindig feladatunk az, hogy megismerjük, és megtapasztaljuk az Isten irántunk való szeretetét, ahogy János mondja. Tehát első megismerni. És én hiszem, hogy erről kapunk azért némi kijelentést és belátást. És az első ige, amit szeretnék ennek kapcsán nektek felolvasni, az 1 János 4.8. Azt pedig ugye olvassuk is, ha megjelenik nekünk a dolog. Egy másodperc, és akkor mindjárt közvetítőt is olvashatjátok egyébként, hogyha úgy gondoljátok, vagy úgy látjátok jónak. Nos, 1 János 4.8 évesen kérem.
Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet.
Amen. Tehát azt mondja igazándiból, ugye, amit Jézus is tanított, hogy egyetlen egy dolgon lehet megismerni, ugye Jézus tanította ezt, a János Evangéliumban nagyon jó meg van írva, hogy egyetlen egy dologon lehet megismerni azt, hogy ti az enyémek vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Tehát azt mondta, hogy erről ismeri meg majd mindenki, hogy az enyémek vagytok. Nyilván, hogy itt nem egy emberi szeretetről beszélt Jézus, hanem arról az agapéról, ami az Istennek a szerelme, az Isten lénye, ami ki lett töltve a szívünkbe. És azt mondta, hogy erről a szeretetről, tehát ennek a szeretetnek a jelen valóságáról, a megnyilvánulásairól ismeri fel mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Tehát mondhatott volna mást is az Úr, ugye, de itt a János azt is mondhatta volna, hogy arról, hogy nagy csodákat tesztek, meg hogy nekem is tudom, hogy nagy a hitetek, és elmozdítjátok vele a hegyeket, stb. De tudjuk az 1 Korintus 13-ból, hogy a szeretet az a létezés, az élet, az életnek az alapja. Tehát hogy Isten maga a szeretet, ugye szintén Jánostól tudjuk, hogy ő a szeretet, és hogy ő, amit megteremtett, az szeretetből teremtett. Amen. És ez a szeretet hatja át az egész teremtést alapvetően, mind a láthatatlan, mind a fizikai világot, bár itt most a Föld és a világ mindenségének egy bizonyos területén ez a szeretet, ez most éppen egy sötétséggel keveredik. Ugye azért mondja a Biblia, hogy amikor újjá a jelenések könyvében, amikor újjá lesz teremtve a Föld, ugye a nagyfeje Kriáni trón ítélete után, akkor egy olyan világot teremt az Úr, amiben igazság lakozik. Most nem mondhatjuk el ezt, hogy ebben a világban puszta igazság lakozik, ebben a világban jelenleg a hamisság és az igazság együtt lakozik, tehát bizonyos értelemben. És azt mondja, hogy a szeretet, tehát az, ami áthatja az egész univerzumot, és az Isten szeretete az, ami az életnek a lényege. Tehát minden azon alapul, minden az Isten szeretetén alapul. És azt mondja, ugye, hogy a mindenségnek az alapvetőbb alapeleme, tehát a legkisebb építőkövecskéje, úgy is mondhatnánk, hogy szellemi anyaga, amivel az Isten teremtette, az a szövet, ami áthatja az egész világmindenséget, ami összetartja a világmindenséget, az Isten szava, de az Isten szava az a szeretet igazándiból, mert önmaga a szeretet. Tehát az isteni szeretet az. Tehát ugye a Biblia úgy megkülönbözteti a görögben a szeretetről szóló kijelentést, tehát ezt a szót, ugye nem véletlen választotta a görög nyelvet az Újszövetség nyelveként, pontosan azért, mert hogy a szeretet nagyon sokféle formában megjelenik benne. Amit én most így kapásból fel tudok nektek sorolni, ami még így szerepel, hogy szeretet, az újszövetségi kijelentésbe görögül, ugye az egyik ilyen a koinónia, ami igazándiból hát úgy mondom, hogy a közösségi szeretet, tehát a közösségben fel lehető szeretet, a másik ilyen az érosz, ugye a szexuális szeretet, és a harmadik, amit az emberi szeretetre szokott mondani, az pedig a biztos a szembe. Ezt nem tanulmányoztam most, tehát az emberbarát, a phileo, igen, phileo, tehát az emberbaráti, abból a philos, a nép igazándiból, ez görögül azt jelenti, de a phileo, tehát a phileo, a koinonia és a, az eros, az a három ember, de még a görög még tud legalább kettőt vagy hármat mondani, a különböző szeretet fajtákra, tehát hogy ezek milyenek. És ezek a szeretetek mind az emberbaráti, mind az emberi szeretet, és mind pedig a szexuális szeretet, ezek a szeretet formák, amiket Isten alkotott és teremtett, ezeket messze megelőzi, mérföldekkel megelőzi az agapé, az Istennek a szeretete. Mert az Istennek a szeretete olyan szeretet, amely ahogy az 1 Korintus 13-ban, az most direkt nem hoztam el, mert tudom, hogy ezzel szokták kezdeni a tanítók, amikor a szeretetről, de majd lehet a következő alkalom, hogyha még erről lesz szó, akkor fogom hozni, hogy ezt is végignézzük. De azt, ahogyha ott elolvassátok az 1 Korintus 13-ban, akkor olyan tulajdonságokat mutat ebben az 1 Korintus 13-ban, ami ilyeneket például, hogy nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Tehát rengeteg olyan dolgot, ami hosszú tűrő, kegyes, ugye, ahogy a Károli mondja, hogy hosszú tűrő, kegyes, a szeretet soha el nem fogy, a szeretet mindig megmarad örökön örökké. Szia, Katus. Szóval, hogy a szeretet örökön-örökké megmarad. Tehát olyan szeretett formákat mond a görög, amitől az agapé sokkal-sokkal inkább túlhaladja ezeket. Tehát, sőt, én azt mondom nektek, hogy mivel Isten tervezte az összes szeretett fajtát, tehát ugyanúgy az emberbaráti szeretetet. Például nem tudom, hogy tudjátok-e, pont erről gondolkodtam, mert hallgatok egy beszélgetést, és erről gondolkodtam, hogy milyen érdekes, ugye szoktuk mondani, hogy a Szent Szellem, hogy mindenütt jelen van. Már az Atya, a Fiú és a Szent Szellem mindenütt jelen van. És hogy mindenbe át tud hatolni. És ez ugyanígy van az emberi szellemmel is, mert hogyha megnézzük az Efézusiakhoz írt levél a második rész, 6. versét, amit szintén gyakran szoktam idézni, hogy ő jobbjára ültettünk fel a mennyei helyekre, a Jézus Krisztusban az Atya jobbjára igazándiból, ővel együtt feltámasztott és ültetett a hatalom helyére, a mennyei helyekre. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mi is, ezt így szoktam máskor mondani, hogy két lakiak vagyunk, de ez nem csak így igaz, hogy két lakiak vagyunk, hiszen aki fenn van a mennyben, te vagy ugyanúgy, mint aki itt van a Földön. Tehát dimenziálisan az emberbaráti szeretet is ilyen, hogy képes egymásba áthatolni. Tehát képes az emberi szellem egy olyan érdekes hát olyan mutatványra, amit megtapasztaltunk itt a Földön is. Lásd, mit tudom én, a testvéreket, ahogy mi is vagyunk, lásd a szerelmeseket, ahogy vannak, a férfelest, lásd a gyerekeket, ahogy szeretik egymást, a társadalomnak bizonyos csoportjai, akik egymást, családok például, tehát hogy áthatol az ő szeretetük egymás szellemén igazániból, és egybe kapcsolódnak, és hogy ez csodálatos, tehát az emberbaráti szeretet, ez a phileo, igen, a koinonia, és a phileo is, az emberi szeretet, azt nevezik emberi szeretetnek, ez is, meg tulajdonképpen a koinonia, az a közösségi szeretet, tehát amikor a közösségben nyilvánul meg egy szeretet, a phileo ugye az emberbaráti szeretet, tehát amikor az a barátságokban, a párkapcsolatokban, tehát házasságban, stb. Tehát ebben a családokban meg tud nyilvánulni ez a phileo szeretet, és az érosz is ugye az Isten szerint a házasságban nyilvánul meg, az a normális medre, és annak az a normális forrása. Azon kívül pedig nem normális. És igazából ezeket is az isteni szeretet teszi olyanná, ami ennek eredetileg tervezte az Isten. Amen? Tehát ezáltal lesz az összes, az agapé miatt, tehát az Isten szeretete miatt válik az összes szeretet, mindenféle szeretet, bármilyen szeretetet mondasz, tartossá, hűségessé, kitartóvá, örömtelivé, boldoggá, beteljesedetté, és még lehetne sorolni, azáltal, hogy az agapé van az emberben. Tulajdonképpen Ádámban és Évában megvolt ez az agapé az őseinkben, azért, mert együtt jártak, ott is egymásba, tehát egymásba is olvattak persze, de hogy Istennel jártak a kertben. Ezt most nyilván nehéz ezt most így visszafejteni, hogy akkor látták az Isten színről, mert ugye tudjuk, hogy emberi lény, nem lehet látni az Istent. Erről tudnék sokat beszélni, de most nem fog. De hogy nem lehet így látni, hanem egy kép, egy de ők sokkal jobban látták az Istent, sokkal szívesebben látták az Istent, mint azok az emberek, meg mondt ők is, amikor már a bűneset megtörtént. És az ő szeretetét is, amikor látták Istent, és amikor te a szívedben belül látod az Atyát, a Fiút és a Szent Szellemet, aki benned él, akkor a szeretetet kell, hogy lásd, amen? Tehát elsősorban az Isten szeretetét. És az Isten szeretete, az pusztán egy ilyen télapó szeretet? Tehát, hogy a télapó, hogy ő nem, tehát ezt nem mondhatjuk ki, hogy ilyen aranyos télapó bácsi szeretet, hanem egy nagyon kemény szeretet is tud lenni. Amen. Egyébként az Énekek éneke című könyvben, az Ószövetségben, Salamon énekek éneke, hogy benne van például egy ilyen kifejezés, azt most nem írtam ki persze, csak most jutott eszembe, hogy kemény a szeretet, mint a halál, és a lángjai, mint a tűznek a lángjai. Amen? Hogy olyan, mint a sír. Tehát, hogy annyira kemény, annyira, hogy olyan, tehát a szeretetnek a valóságban, az Isten szeretetnek nem csak lágy, ölelő és átölelő szeretete van, hanem a féltő szeretete is ott van, hogy félti az ő sajátjait. Amen? És ezért tud kemény is lenni. Tehát tud, úgymond kemény, hogy nevelni tud. Nyilvánvaló, hogy az új szövetségben, mivel hogy mi igazak lettünk, méghozzá Krisztus igazságát kaptuk ajándékba, és Krisztus testébe lettünk beintegrálva, ezért ránk sokkal inkább az ölelő szeretet árad, de ez nem jelenti azt, hogy Isten fegyelmező, vagy úgymond féltő, vagy kemény szeretete, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt kifejezni, hogy az nem árad ránk. Mert különben akkor nem írt volna le olyan igéket, amikkel találkozhatok az apostoli levelekben. Hogy mi az, ami nem tetszik az Istennek. Vagy mi az, ami tetszik neki. Vagy, tehát mi az, amiben ugye, gondoljatok bele, most hirtelen így, most eszembe jutott, mivel erről mondom, hallgatok egy podcastet, és eszembe jutott a Jelenések könyvének az eleje, amikor a gyülekezeti prototípusoknak küld Jézus üzenetet. Tudjátok, a Szárdiszbeli gyülekezet, a Tiatírai beli gyülekezet, ezek mind városok Kis-Ázsiában, az a mai Törökország tetőn, tehát Ázsia, azt úgy mondták, hogy Ázsia, nem úgy, mint Ázsia, nem, hogy megkülönböztessed a Kaukázust, mindegy. Tehát, hogy az egy római tartomány volt, Ázsia tartomány, és ott voltak ezek a Tiatírai, a Szmirnai és a többi gyülekezetek, és oda, hogy elolvassátok a Jelenések könyvét, ott újjászületett testvérekről van szó, a Krisztus testéről van szó, és olvassátok el, hogy milyen kemény szeretettel beszél. Nagyon, most csak mi vagy, nem írtam ki belőle, egyetlen egy digét keresek ebből, és csak felolvastatom Veronikán, meg ki írom oda a közösbe nektek, másodpercet, türelmeteket. Csak azért, hogy lássátok, hogy a szeretetnek van egy olyan arca, ami másodperc. Ugye van ez az Efézusi tötörötő. Másodperc. Most azt hiszem, hogy egyet, mert egyet akarok csak kiolvasni belőle nektek. Fú, itt nagyon sok mindent ki lehetne írni. Jaj, mutasd meg, Uram. Igen. Mondjuk, amit a pergamoni gyülekezetnek ír, az... Oké, a pergamoni gyülekezetnek ír a Jelenések könyvének a második része, a 14-es és 16-os versekig, először megosztom nektek, tudjátok, mint ahogy régebben is mindig megosztottuk, először megosztom nektek, és aztán fel fogjuk olvastatni a Veronikával. Igen, ez most ide nem kell. Így, tehát fura, hogy ide tették mi. Régebben nem itt volt. Hol van ez? Itt van. Ez most a Jelenések, ez most a Jelenések könyvének Várjátok? Oké, és akkor ezt olvassuk el. Csak azért, hogy lássátok, hogy van a szeretetnek egy olyan arculata is, amiről nem szeretnek beszélni. Tehát a 14-től 16-ig.
De van valami, ami nem tetszik nekem. Vannak közöttetek, akik Bálám tanítását követik. Bálám arra tanította Bálák királyt, hogyan csalja csapdába Izrael népét. Rávette őket, hogy egyenek a bálvány isteneknek felajánlott ételekből, és szexuális bűnöket kövessenek el. Így nálad is vannak, akik nikolaiták tanítást követik.
Tanítását.
Tanítását követik. Változtassátok meg a szíveteket és életeteket, különben hamarosan eljövök hozzátok, és a számból kijövő karddal fogok harcolni ezek ellen.
Na most gondoljatok bele, hogy, és mondom, ezt nem akarom most az ilyen, csak hogy lássátok ezt, hogy itt testvérekről van szó, amen? Tehát itt testvérekről van szó, tehát nem hitetlenekről, hanem ugye itt a Krisztus testének egy részéről. És itt, hogyha nézitek, akkor azt mondja, inkább innen nézem már, jobb, itt azt mondja, hogy vannak olyan emberek közöttetek, akik a Bálám tanítását követik, és ugye mi volt a Bálámnak a nagy csintemése? Az, hogy úgy szeretett volna átkot vinni Izraelre, hogy a szexuális bűnökre és bálványimádásra csalta őket. Vagy hát így, tehát azt mondta, hogy Isten majd a saját törvény által meg fogja őket ítélni, mert én nem tudom őket megátkozni. És ezek a nikolaiták, erről most nem fog hosszadalmasan lehetne erről is beszélni, hogy kik voltak ezek a nikolaiták. A lényeg az, hogy egy hamis tanítás volt, hamis emberek voltak ezek a nikolaiták, és olyan tanításokat követtek hasonlóképpen, mint abban az időszakban a különböző gnosztikusok. Tehát ők is ilyen gnosztikusok voltak, akik például tagadták a bűnt, tagadták a bűnnek a jelenvalóságát, és azt mondták, és megvetették a fizikai dolgokat egyébként, a házasságot is semmibe vették, tiltották úgymond, ugye ez ma is jellemző a világra, hiszen azt mondják, hogy minek a házasság, ez teljesen felesleges, mert minek az, holott az Istennek az alkotmánya, és ezek is akkor a testi parázasságot, meg ilyeneket nyomatták ott a gyülekezetben, meg a bálványimádás. Tehát mi a bálványimádás? Ugye az, hogy aki vagy elé helyezi Isten elé a dolgokat, Istenként tisztel valami ott, ami nem Istentől van, vagy mellé tesz bizonyos dolgokat, Isten mellé, és azonos szinten imádja, vagy foglalkozik vele, mint az Úrra. Azt nevezi a Biblia bálványimádásnak. És nézzétek meg, hogy Jézus azt volt, hogy hadakozni fogok ellenük. De egyébként, hogyha elolvassátok a Júdás levelét, a Judás levele nagyon kemény. Vagy akár a Jakab levél is nagyon kemény levél. Tehát én csak azért mutattam ezt be nektek, hogy bár felénk Istennek az ölelő szeretete az, ami leginkább megnyilvánul, bocsánat, de ez a kemény, tehát ez a fajta, amit Jézus is mondott, hogy azt a szőlővesszőt, ami nem terem gyümölcsöt, ugye megtrágyázza, stb., és egy idő után kivágják, és tűzre vetetik. Nyilvánvaló, hogy itt nem... Tehát hogy a Biblia azt tanítja, hogy minden hívőnek új élete van, örök élete van. És tudjuk, hogy itt a cselekedeteinkről van leginkább szó, tehát arról, hogy elégnek a tűzben, a mennyei tűzben azok a cselekedetek, amire a múltkor is tanítottam, amiket úgynevezett gyümölcsöknek nevezünk, tehát amik miatt oda kell állunk a Krisztusi télőszek elé. Tehát ezt kell csak látnunk, hogy ne legyünk annyira, hogy mondjam, kiegyensúlyozatlanok, hogy azt látjuk, hogy Isten egy csodálatos, ölelő, kedves, szeretettel teli Isten, ami teljesen igaz. Tehát ez nem hamisság, ez egy tök igaz. De ott van egy másik ilyen arculata, és ezt is szeretetnek nevezem. Ez is szeretet. Amikor te megdorgálod a gyerekedet, mert hogyha nem hallgat rád, akkor szétvágja a kezét valamivel, vagy balesetet szenved, vagy mész vele és sétálsz, és tudod, hogy ott egy árok van. És azt mondod, hogy az nem menj oda, és így visszarántod, csak érted? Akkor te hogyan cselekedtél? Szeretetből vagy szeretetlenül? Szeretetből cselekedtél, amen? Tehát Isten, amikor a szeretetével int és nevel és formál minket, sőt azt mondja a Biblia egy másik helyen, hogy akit az Úr gyermekévé fogad, az megneveli, vagy meginti. Tehát azt mondja, hogyha fenyíték nélkül valók vagytok, akkor nem fiak vagytok, hanem fattyak. Tehát, hogy az édesapa is úgymond korrigálja a gyerekét, azért, hogy tönkre ne menjen. De azt mondja, a mi édesapánk is fenyítettek minket ideig, óráig, azért, hogy jobbak legyünk, pedig hát ez csak egy ilyen hiába való dolog igazándiból. De azt mondja, hát akkor Isten is, aki az igazi atya, ő is korrigál minket. Amen. Azért, hogy el ne károztassunk. Mert a kározat alatt nem azt gondolt, hogy elveszíted az üdvösségedet, hanem azért, hogy például az ördög ne tudjon beszállni az életedbe egy ringes pírre. Ne tudjon beülni a te körhintádba, és akkor ő is ott mozog. veled együtt, érted? Tehát Isten azért figyelmeztet, és azért a szeretete arra is vezeti őt, hogy azt akarja, hogy minél hatékonyabbak legyünk, amen? Az Isten királyságában. És azért van az, hogy azt mondja néha az Úr, hogy fiam, amikor általában ő int, ha ő int, mi a különbség? Honnantól megismerni azt, hogy az Istennek a fenyítése van, vagy intelme, vagy a sátánnak a vádásai vannak. Honnan? Pontosan onnan, hogy amikor Isten fenyítés korrigál, soha nem vádol. Soha nem vádol téged. Hanem egyszerűen csak elmondja, hogy szeretlek, és jobb, ha ezt teszed. Amen? Jobb ajánlsz, ha ezt teszed, mert szeretném, hogyha meg tudnák áldani, szeretném, hogyha ki tudnám munkálni a te életedben azt, és megmutatja neked, hogy mit, és ez, ahogy most ebben a dologban jársz, ez ennek az akadálya. És azért azt tedd le, hogy tovább tudjalak vinni, érted? Ez nem, tehát Istennek a fenyítésében, vagy nevelési módszerében nincs benne a vádlás. Az ördög utánozza, próbálja utánozni, és úgy próbál, ez a vallásos vádlás is ilyen, érted, hogy így, meg úgy, és akkor mi lesz. Tehát van nincs ilyen vádlás, szeretet van benne. Tehát a szeretetnek van egy ilyen oldala is, amit nem szabad kidobnunk az ablakon, ámen? Tehát nem lehetünk annyira, hogy mondjam, tehát nem lehetünk annyira egyoldalúak, mert a csónak felborul. Hogy az Istennek csak az ölelő szeretetét ismerjük, és egyébként a fenyítőt meg nem. De fontos dolog ez is, a fenyítő szeretetét ismerni. Mondom, ez egy csodálatos dolog. A bölcs ember, az okos ember, még a példabeszédekben is le van írva sokszor, hogy ez engedelmeskedik a fenyítésnek, ámen? A bolond pedig kárt van. Tehát, ha ez az Ószövetségben már így volt, hogy Isten a saját népét is, ugye, már Izraelt fenyítette és korrigálta, akkor mennyivel inkább az ő saját gyermekeit, hogyha kell, hogyha szükséges, akkor korrigálni fogja, ámen? És fenyíteni fogja. Ez fontos, drága testvérek, hogy ezt is lássuk ebben. Jó? Vissza, újra elolvassuk ezt, amiben egy kicsit eltértem, mert csak szerettem volna megmutatni ezt, hogy Istennek nem csak ez az ölelő szeretete létezik. Tehát újra olvassuk az 1 János 4-8-at, édesem.
Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet.
Amen. Tehát azt mondja, hogy aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent. Mert Isten maga a szeretet. Tehát itt mondja. Tehát azt mondja, hogy onnan látszik, hogy te megismerted az atyát, hogy a szeretetben jársz, hogy az ő szeretetében jársz. Amen?
Amen.
Tehát azt mondja, aki nem szeret, tehát akinek az életén nem a szeretet az elsődleges, nem az látszódik, hanem, és ez lehet-e így egy Isten gyermeke? Hogy nem ismeri meg az Isten? Persze, hogy lehet, persze. Lehet például test szerint is élni, vagy test szerint is járni. Tehát, hogy a testi... Mit jelent ez a test szerint járás? Erre gondol, erre a burokra, amiben élünk, erre az anyagvilággal kapcsolatot tudunk fenntartani, a burok miatt, amiben élünk. Nem erre a burokra gondol, mert az jó. Ezt Isten alkotta, az jó. Hanem arra a gondolkodásmódra, hogy a világ gondolkodik. Arra. És egy hívő ember, egy Istenben bízó ember képes arra, hogy úgymond letérjen a szeretet útjáról? Hát persze. És ha letérsz a szeretet útjáról, hogyha nem a szeretetben jársz, akkor ez egy nyitott ajtó a gonosznak. Be tud jönni az életedbe, tud valamit tenni az életedbe. Akkor vagy zárt az életednek minden területén a gonosz felé, amikor egyre jobban szeretetben jársz. Amen?
Amen.
És ezért kell tanulmányozni azt, hogy milyen a szeretet, hogy milyen az isteni szeretet. És ezért kell gondolkodni azon, hogy milyen az isteni szeretet. És tudjátok, mindig szoktam emlegetni, azt nem mutatom most meg, azt mondom, talán itt van valahol, de nem mutatom meg. A Róma 5-öt azt mondja, hogy az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Tehát egyikünk se, aki hisz Krisztusban, nem mondhatja azt, hogy az Isten szerelme az én bennem nincs. Én azért nem tudok szeretetbe állni, azért vagyok olyan durva, mogorva, pletykafészek, nem tudom micsoda, mert hogy benned nincs ilyen szereted. Nem. Benned ott van ez a szeretet, mert az Isten igen nem tud hazudni. Ott van benned az Isten szeretete. Csak egyszerűen annyit mondhatunk inkább, hogy nem vagyok teljesen összhangban ezzel a szeretettel még, és ezért követek el tesz szerinti dolgokat. Például mondok nektek egy jó példát. Én most kezdtem el tanulmányozni ezt a könyvet, az Úr mondta, hogy tanulmányozom. A Kenneth Hagin-nek van egy könyve, a Szeretet út a győzelemhez című könyve, és elkezdtem tanulmányozni, de nem csak úgy olvasni, hogy elolvasom, az jó van, hanem kiemelni mondatokat, aláírogatni, aláhúzni mondatokat, stb. És eszembe jutott a Kenneth Hagintől az, ő egy, ha valaki nem tudja, akkor Kenneth Hagin már az Úrnál van, de a hit nagyon-nagyon tiszta és igaz tanító volt, soha nem esett el semmilyen bűnben, nem lehetett semmilyen rosszat rábizonyítani, az élete vége is teljesen tiszta volt, meg jó, és ő egy halálos betegségből gyógyult meg 16 éves korábban, 3-ból, amiért már tehát már mondták a orvosok, hogy vége a dalnak, például leukémiás volt, meg szívbeteg, meg a paralízises, tehát az a 3, és ebből az Úr felkeltette 16 éves korábban, és onnantól fogva ebben az Úrral való mély kapcsolatban járt, rengeteg könyvet írt egyébként, és többek között a Szeretet út a győzelemhez című könyvet is, és emlékszem, hogy amikor így olvasom ezt a könyvet, vagy tanulmányozom, akkor mindig az jön bennem, hogy ő mennyire vigyázott arra, hogy mindig szeretetben maradjon. Mondok egy példát. Ugye azt mondja a Biblia, hogy a szeretet az nem hord pletykát, tehát nem mond rosszat senkiről, és nem is gondol rosszat senkiről. És ott volt egy olyan ember, képzeljétek el, a gyülekezetében, egy pásztorról van szó, egy szolgáló testvérről, átvette egy gyülekezetet a Hagin testvér, és volt egy másik lelkész, aki azelőtt pásztorolta azt a gyülekezetet, és képzétek el, hogy ez a lelkész ilyen aknamunkát végzett, úgymond, elkezdett körbe-körbe járni a gyülekezet tagjai között, egyrészt tizedet szedett, ami az már semmi jogám is volt, ugye, hogy tizedet szedjen, mert hát már nem ő pásztorolta azt a közösséget, másrészt pedig rossz dolgokat mondott és ilyeneket mondta, hogy bárcs, hogyha még én lennék a pásztor, akkor bezzeg milyen jó lenne, stb. És ezt megtudták, ez nem a keletégen erre nem figyelt ezekre a hangokra, megtudták a presbiterek, a többi, ennek az egész egyháznak, a teljesen mongolmi egyháznak a vezetősége, és azt mondták a Kenneth Haginnek, azt mondták, hogy Hagin testvér, egy szabadba kerül, és ezt az embert eltávolítjuk onnan, és bevonatjuk, még prédikálni se tudjon, az engedélyét is bevonatjuk. És ezt mondta, hogy nem. És ezt mondta a Kenneth, hogy nem, azt mondja, én nem. Én nem akarok semmi rosszat, én nem mondok róla rosszat, én szeretem őt, megáldom őt, majd én ezt az Úrra bízom, hogy az Úr mit tesz vele, és végül is aztán, mivel hogy ez az ember nem állt le, ha jól emlékszem, azt történt valahogy meghalt nagyon gyorsan. A másik is ugyanilyen volt, aki amikor elhívta magához prédikálni a Kenneth Hagint, akkor képzeljétek el, hogy egy tyúkolba adott neki szállást, és nem adott neki napokig enni. Nem, napokon keresztül nem adott, nem hívta meg vacsolálni, meg ilyesmi. A Kenneth Hagin azt mondja, mindenem így tiltakozott ezzel. Mi az, hogy egy tyúkolba szállásolt el ott, és mi az, hogy nem ad enni, hát tök éhes vagyok, és így prédikált, és azt mondta, hogy ez mind a teste volt, mert a teste lázadt. Azt mondja, szerettem volna oda menni, és felpofozni ezt az embert. Szerettem volna oda menni, vagy azt is szerettem volna, hogy becsukom az autómnak az ajtaját, és már ott sem vagyok, és egyszerűen csak lelépek. És azt mondta, de az Isten szeretet ezeket nem engedte. És ezért ott maradtam, végig prédikáltam minden este, étel nélkül, tyúkolba aludva, és soha nem figyelt, csak önmagára figyelt ez a pásztor, és a végén szájrákot kapott, és meghalt. De ő nem csak semmit, megáldotta, stb. Örömmel elköszönt, és volt egy küzdelme ezzel, mert mit mond az Isten igéje az 1 Korintus 13-ban, a szeretet himnuszában? A szeretet nem rója fel a gonoszt, ámen? Nem rül az igazságtalanságnak, de nem rója fel a gonoszt. Nem rója fel a gonoszt. És ezt meg tudjuk csinálni. És innen van ez, hogy erre mondtam azt, hogyha nem tanuljuk meg a szeretetbejárást, akkor utat engedünk a gonosznak. Nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy miért nem sikeres egy bizonyos területe az életünknek. Tehát, hogy miért nem, hogy miért van ez, miért van az. Tehát sokszor ezt nem is tudjuk, és leggyakoribb oka, hogy valakinek nehézségek vannak az életében bármilyen téren, az a szeretetlenség. Hogy nem jár szeretetben. Mert mit mondott az igénk? Azt mondja, hogy, és ezt visszateszem nektek, azt mondja, hogy aki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent. Ez nem azt jelenti, hogy ő nem az Isten gyermeke. Tehát az nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Tehát minél jobban megismerjük őt, annál jobban ez a szeretet kezd megnyilvánulni. De ez ismerned kell őt. És a megismerés, ugye ez egyrészt egy folyamat, hogy folyamatosan, tehát az életemnek a folyamatában ismerem Istent, egyre jobban megismerem, és egy nagyon bensőséges dolog ez a megismerés, amen?
Amen.
Ez egy bensőséges dolog. És egyre inkább ebben vagy telve az Úrnak a szelleme, ebben a szeretet járásodban belevisz téged egy olyan életformába, amikor tényleg annak ellenére, hogy lesznek üldözések és nehézségek, mindig a győzelemben tudsz járni, és végsősorban mindig a győzelmet tudod megélni. És nem hogy kudarcot szenvedjél, amen? Aztán azt mondja ugye, hogy az élet lényege, amint mondtam, ez a szeretet, hiszen Isten maga a szeretet, és ő alkotta a világ mindenséget. És ami nem ebből a szeretet valóságból táplálkozik, az egyszerűen elsorvad, lebomlik, ha materiális dolog. Tehát, tehát azok a dolgok, amik nem ebből a szeretetből nőnek ki az életedben, hanem önzőségből, vagy más egyéb rossz tulajdonságból, azok el fognak veszni. Ahogy Jézus mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, az el fogja veszíteni, aki pedig odaadja én érettem, és az evangéliumért, azt meg fogja találni. De azok, amik örökkévaló dolgok, azok nem tudnak megsemmisülni igazándiból, ezért nagyon fontos, olvassuk el a 2 Korintus 4.8-at.
Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
Amen. És ugyanezt olvassuk el az egyszerű folytás, ez a Károli volt, ugye? Bocsánat, ez a Károli volt, és olvassuk el az egyszerű folytásból is.
Ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra. Azokra figyelünk, ugyanis ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, örökké megmarad.
Amen. Amen. Tehát azt mondja, hogy azok a dolgok, amik láthatóak, azok elmúlnak. Tehát, hogyha valamilyen dolgot nem a szeretetben teszünk, akkor az elmúlik. Teljesen elmúlik. Azért nem tudunk ajándékot kapni. Nem tud az Úr minket megjutalmazni azért. Tehát a jutalmakat is tulajdonképpen azokért a dolgokért fogjuk kapni a mennyben, amiket szeretetben tettünk. Az isteni szeretet volt a fő motivációnk. Tudom, hogy ez nagyon nehéz. Nekem is nehéz erről beszélnem. Azért nehéz erről beszélnem, mert nekem is egy csomó fejlődni valón van ebben. És mindegyünknek van fejlődni való, de nem ez a baj, hogy van-e fejlődni valónk a szeretetben való járásunkban, vagy nincs, hanem az, hogy akarjuk-e. Amen. Hogy akarjuk-e. Hogy akarunk-e szeretetben fejlődni. És figyelj, lehet, hogy neked van egy óriási nagy problémád, ami már hosszú évek óta ott van az életedben. Lehet az egy betegség, lehet az egy erőtlenség, egy anyagi állapot, egy anyagi probléma, lehet bármi, teljesen mindegy. És eddig már mindent megtettél. Hittél, parancsoltál, Jézus nevében dolgáltad, kitartottál a hitben, és ő mindig ott van. És szoktuk kérdezni azt, hogy hát mégis, hogy már mindent megtettem, mondja valaki is. Mégis itt van ez a dolog. A látható világban, látható az életemben. És tudjátok, hogy ilyenkor amit nagyon fontos megvizsgálni, hogy az a dolog, hogyha ott van még mindig az életedben, hogy a szeretet utadat fontos megvizsgálni ilyenkor. Hogy isteni szeretet által élem az életemet. Amen? Vagy nem? Ez nagyon fontos. Mert nagyon sokszor abban a pillanatban, hogy elkezdesz szeretetben élni és járni, az a makancs dolog, ami addig egyszerűen nem úgy érezhet, hogy soha nem fogod ezt eltámolítani az életedből. Soha nem fogod eltűnni, az egyszerűen csak eltűnik. Amen?
Amen.
Eltűnik. Azáltal, hogy elkezdesz szeretetben járni. Tehát nagyon sokszor az ember nem tudja például, hogy mikor tesz a szeretet ellen. Érzékeny, erre kell érzékenyíteni magunkat, és nem arra a más dologra. Erre kell érzékeny, a Szent Szellemre kell érzékenyek lenni, de kérdezz meg az Urat, ezt javaslom, tanácsolom mindenkinek, kérdezz meg az Urat, hogy Uram, taníts engem a szeretet útján járni, amen? Mutasd meg azokat a részeket az életemben, amik akadályát képezik annak, hogy a te szerinted való életem valósuljon meg, hogy úgy éljek, ahogy te akarod, amen? Taníts meg engem szeretetben járni. Taníts meg engem, hogy mi a szeretet útja ebben a szituációban. Például belekerülsz egy szituációba, amiről fogalmat sincs, hogy mi az Isten útja, akkor abban biztos lehetsz, hogyha az isteni szeretet alapján teszed azt a dolgot, akkor az Isten útja. Amen?
Amen.
Mert az isteni szeretet alapján nem fog a gonosz vezetni téged. Értitek? Tehát vizsgáld, kérd az urat, és ha van egy konkrét szituáció, most mit találja ki, valaki támad egy betegség, mondjuk ez a legegyszerűbb, mivel most pont ugye azokban vagyunk, hogy ellenállunk ennek a mindenféle tüneteknek, akkor meg kell vizsgálnom a szeretet utamat is. Amen. Mert sokszor ezért tud az ördög jelen lenni egy ember életében, valamilyen módon, nyilván a mi életünkben úgy nem tud jelen lenni, ahogy egy nem hívő ember életében jelen tud lenni, nyilván, hogy nem. Na de azok a problémák, amik körülvesznek téged, és makacsul ott maradnak, azoknak szellemi mögöttes tartalma van. Az nem csak úgy ott van. Mert hogyha ismered az Isten igéjét, az újszövetségi kijelentéseket, akkor tudod, hogy annak nincsen joga, hogy ott legyen. Amen? Hogy annak a dolognak nincs joga, igazániból nincs joga, mert Krisztus drága áron váltattunk meg, amen, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusnak a vérén. Tehát nincs joga annak, hogy az ott legyen. De mégis ott van. Hány ilyen van? Hogyha belegondolsz a jelenlegi életedbe, mennyi dolgot tudsz azt mondani nekem, ami már nem tudom mennyi ideje hordozod imában, és ő mindig jelen van. Holott tudod, hogy meggyógyultál, hogy szabad vagy, mert Jézus Krisztus tegnap van, és mindörökké ugyanaz. Tudod, hogy megváltott téged. És mégis ott van. És nem érted, hogy miért van. Nem érted, hogy miért nem mozdul el. Miért van az ott? Mi köze van annak hozzám? Nem érted? Ennek a legegyszerűbb válasz az, hogy valószínűleg felül kell bírálnod a szeretetbe való járásodat. Hogy szeretetben jársz-e? Hogy az életedet úgy vezeted-e? És ezt Istentől kell kérned. Én nem tudom megmondani. Jobban, ha az Úr kijelenti, akkor meg tudom mondani, de Istentől kell kérned. Ő szeretné azt, maga a szeretet, akinek a gyermekei vagyunk. Szeretné szerintetek, hogy szeretetben járunk? Szeretné?
Amen.
Nagyon vágyik erre. Miért? Mert hogyha szeretetben járunk, akkor Istenben járunk. Akkor Istennel járunk. Akkor ő van a mögött, a dolog mögött, az isteni szeretet. És meg kell kérdezned, kérdezz, gyakorlati mondani, most érzem, hogy ezt nagyon ütnöm kell ezt a vasat. Ha van valami makacs dolog, most képzeld magad elé azt a makacs dolgot, amit gyűlölsz, és már régóta ott van, és gonosz, ráadásul gonosz, mert rombol, és pusztít. Akkor kezd el kérni az urat, hogy Uram, hogy nem bomlott ez a dolog még el? Hogy nem múlt el? Mert te azt mondtad az igédben, hogy a látható dolgok azok csak egy ideig valók. Amen?
Amen.
Hogy azok csak egy ideig valók. Vagy ahogy a egyszerű főtárs mondja, hogy a látható az hamar elmúlik. A szeretet örök, és az örökre megmarad. Mert az hamar elmúlik, ami látható. Vagy ugye a láthatók csak egy ideig valók. Nincs olyan, hogy ott van folyamatosan az életedben. Az a gonosz dolog. Ami öllop és pusztít. Lehet bármi. Gondolj erre a dologra, és kérdezd meg az urat, hogy Uram, hol rontom el a szeretetben való járásomat, és meg fogja mutatni. Pontosan azért, mert az apád. Mert szeret. Meg fogja mutatni. Ilyen egyszerűen meg fogja mutatni. Rá fog vezetni. Még akkor is rá fog vezetni, és akkor is rá meg fog mutatni neked, ha nem vagy elég gyakorolt abban, hogy meghalld a Szent Szellemnek a szelíd hangját. Ha nem nincsen belső Szent Szellem, tehát nem hallod, nem tudod megkülönböztetni, Jézus mit mondod? Azt mondta, az én juhaim hallják az én szómat, amen? Az én juhaim hallják, és te az ő juha vagy. Ezért hallod az ő szavát, ezért meg fog tanítani rá, hogy megmutassa, amikor te ezt kérdezed tőled, hogy Uram, melyik, az életemnek melyik részén csúszok el a szeretetben. Kérlek, mutasd meg és segíts ebben, hogy ott szeretettel tudja kifejteni. Amen? A te szeretetet tudjam kifejteni. És meg fogja mutatni. Fé, most nagyon komoly dolgokról beszélek, lehet, hogy olyan dolgok is benne, sőt, olyan dolgok is benne vannak, amik az életünket veszélyeztetik. Amik a jövőnket, az Istenben való járásunkat veszélyeztetik, amen? Vagy valamilyen módon az ördög valami körmöfont dolgot, mert hogy a szeretetlenség az ördögnek az élettere. Értitek? A gonoszságban nincs szeretet, abban csak önzés van és gyűlölet. Értitek, hogy? És pontosan úgy csináljuk, szövegeti a hálót, A gonosz, hogy amiatt buktassál az életedet. Vagy így, vagy úgy. A lényeg, hogy megsemmisüljön a keresztény életed. Ez a lényeg. Ezen van nála a hangsúly. De nálad nem ezen van, nem? Hanem nálad azon vagy, hogy tudsz egyre szorosabban járni az Úrra, és egyre hatékonyabban, hogyan tud téged fölöltözni Isten egyre hatékonyabban, és egyre jobban használni az ő királyságának a céljaiban. És az elsősorban pedig a szeretet, az isteni szeretet, ami hosszan tűr, nem rója fel a gonoszt. Nem cselekszik égtelenül. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Stb. És ezt meg kell, és meg fogja mutatni neked az Úr, és akkor, amikor ezt meglátod magadban, és felismered, és Isten adja hozzá a tanácsokat, hogy hogyan viszonyulj ehhez, akkor azok a dolgok megváltoznak. Eltűnnek a rossz dolgok az életedből. Az a dolog is, amire most gondolsz, konkrétan. Például mondok egy példát. Az emberek nagyon sokszor szeretnek rosszat mondani, mert azt mondja, hogy nem rója fel a gonoszt. Ugye ezt mondja És erre nagyon kéne vigyáznunk, mert az a világ, a média teleköpi az egész étert a rossz mondásokkal. Az, hogy másokra rosszat mondanak. Az embereknek az életében annyira beleivódott már ez, és keresztény emberek társainak is, tehát hívő társainak is, a gondolkodásmódjában annyira benne van ez, hogy amikor ők is elkezdek rosszakat mondani másokról, akkor ezt, nem tudom, nem is észlelik, hogy az mekkora nagy probléma. A probléma okozója. Lehet, hogy a te életednek, a problémádnak az a probléma, amire most gondolsz, a legnagyobb okozója az, hogy szeretsz rosszakat. Nem az, hogy szeretsz, nem szeretsz. Automatikusan rosszakat mondasz másokról. Emlékezz el, amit most mondtam Kenneth Hagintől is. Hogy nem mondod semmit arra az emberre. Azt mondta, nem, én nem mondok. Hiába akaratok, hogy rosszat mondjak. Engem nem ér. Megáldom, és kész. Imádkozom érte, és kész. És közben nem érzed szeretetet. Ne gondold, hogy aki a tyúkolba fektette őt, mert még tudnék ilyen cifra dolgokat mondani, hogy odáig volt ezért az emberért. Hát ne gondold. Egy csöppet sem volt odáig érte. Azt mondta, hogy úgy sokszor volt már, hogy olyan is volt, hogy hívja a vezetőséget, ugye ebben a gyülekezetben vezetőség volt, hogy azonnal távolítsák ezt az embert. És már volt, hogy megfogta a telefont, hogy fölemelje. És csak annyiba került volna neki, hogy elmondja, mit csinált az ember, és már el is vették volna, leváltották volna. És én fogta a telefont, és azt mondta, hogy ne. És visszanyomta a telefon. Tehát neki is volt ez egy küzdelem is egyben, mert a te... És a másik, ne hallgass, például, hogyha neked problémád az, hogy rosszakat mondasz, hogy rossz dolgokat mondasz más emberekről, akkor ne hallgass. Például, amikor valaki, hogyha valakitől elvennék azokat a beszédeit, amivel rosszakat mond másokról, nem lenne témája. Üres lenne az egész, üres járatban lenne. Nincs téma, témátlan az egész. De még az is jobb, ha nincs témám, mint hogyha az a témám, hogy ki mit követett el. Így van? Így van, vagy nem így van? Még az is jobb, akkor ne legyen témám, akkor majd az Úrnak imádkozok akkor. Valahogy ezt értitek? Tehát én azt veszem észre, hogyha valakinek makacs probléma van az életében, nem akar eltávozni az életéből, hogy most ez mit jelent, és ezt is tegyük tisztába, jó? Tehát, hogy ne félreértsd, vagy félre gondold. Két dolog van, ugye van a megítélés, és van az elítélés. Meg és el. Nem mondja a Biblia, hogy te nem ítélhetsz meg szituációkat. Mit mondott Pál apostol arról az emberről a Korintusokhoz írt levélben, és aztán a második levélben másképp nyilatkozott, aki a saját nevelőanyjával élt, mint hogyha szexuális kapcsolatot, és stb. Mit mondott róla a Korintusi levélben? Azt mondta, hogy ti és az én szellemem összejövünk, és az ilyen embert átadjuk a sátánnak, a testnek a veszedelmére, hogy a lélek megmeneküljön az utolsó napon, az ítélet napján. Ez mi történt? Mi történt itt? Megítélte Pál apostol, az egy rossz dolog? Hát persze, hogy meg. Hogy a saját nevelőanyjával élt. Értitek? Megítélte, hogy az rossz dolog? Megítélte. Elítélte? Nem. Elmondta, hogy, hogy mit fogunk tenni. Hogy át, és itt jelent az, hogy átadjuk a sátának. Ez micsoda? Mi az, hogy átadjuk a sátának? Ez csak annyit volt, hogy ne mondod, hogy most fogták és koltak, hogy desze sátán itt ez az ember. Tehát ez nem így volt. Tudjátok, mi történt ez, hogyha az eredeti görögöt nézed? Itt az történt, hogy beszüntették ezért az emberért való imádságos közbejárást. És lement róla az a pajzs, ami addig rajta volt. És azért merte megcsinálni a gonosz dolgokat, mert ott volt rajta egy védőpajzs. Ezt tudtad egyébként, hogy egy ilyen gyülekezetben is, ami itt az online gyülekezet, ez is egy pajzs a gonosszal szemben. Mert imádkozunk egymásért, amen? Mert közbejárunk egymásért, mert szeretettel vagyunk egymás felé. És ez neked egy pajzs. Azért mondja a zsidókhoz írt levélben az Isten igéje, hogy ne hagyjátok el az összegyülekezéseket, mint ahogy szokásuk némelyeknek. Mert ez egy pajzs, egy védő pajzs. Egy pajzs a te életeden. És azt csinálták ebből az embere pápostolék, nem szeretetlenkedtek, egyszerűen beszüntették az imát. És azt mondja, hogy átadjuk ezt a sátának, és mit volt, hogy megtanulják, hogy megtanulja, hogy ne káromkodj, ne káromolja az Istent. Tehát, érted, hogy átadta, meg egy másik helyen is mond ilyesmit, hogy te is az én szellemem összejönk, és átadjuk, hogy megtanuljuk, hogy ne káromoljanak valami ilyesmi. Ez azt jelenti csupán, nem, hogy, értetek, hogy na, és ez hogy kerültem én ide igazán, hogy kerültem ide, hogy azt mondtam, hogy a rossz beszédek, hogy igen, hogy ez nem szeretetlenség, a megítélés és az elítélés. Az elítélés az, amikor elítélsz egy embert, hogy ő ilyen, és ő már ilyen is marad, ő már így fog meghalni, kész. Amikor azt az embert egybekötöd a tetteivel, mert az Isten szereti az embereket, megváltotta őket a saját vérén, úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda, hogyha valaki hiszőben el ne veszen, hanem örök élete legyen. És azt, akiről te rosszakat mondasz, ugyanúgy szereti, mint téged. Semmivel sem kevésbé. Ugyanúgy szereti. Csak te már közelebb léptél ez a szeretet, ez az által, hogy gyermeke lettél. De a szeretete olyan, mert az egész világot úgy szerette Isten, amen? A szeretete felé olyan. Tehát én nem kapcsolom össze azt az embert, mert azt mondja az ő saját gonosz tetteivel, mert azt mondja a Biblia, hogy nem test és vérelem van tusakodásunk, amen? Mi nem test és vérel foglalkozunk. Tulajdonképpen ez az ige is, ez a 2. Korintus főként az egyszerű folytásban azt mondja, hogy ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, értitek? Nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Tehát ez tulajdonképpen pontosan ezt jelenti, hogy mit tartasz szem előtt. És hogy annak az embernek a gonosz tetteit, hogy szem előtt tartod-e, vagy nem. Tehát amikor én azt mondom valakiről, hogy XY gonosz tettet követett el, és megállapítom ezt, akkor én nem azt mondom, akkor nem ítélem el a szívemben azt az embert, mert egy, tudom, hogy én se vagyok külön, én csak kegyelemből vagyok olyan, amilyen. Amen. Én lehet, hogy nem vétkeztem úgy, mint ő, de más csináltam, ami lehet, hogy még gonoszabb. Tehát nem szabad elítélni az embereket, és nem szabad a cselekedeteikkel össze, az már az Isten dolga. Hogy az ő cselekedeteikkel Isten kapcsolja össze az embereket. Amen, mert ő látja a belső motivációikat. Ő lát mindent az emberekről. És Istennek nem szándéka, hogy ítéletet mondjon az emberek fölött. Az utolsó idő, az utolsó ítéletkor is az lesz, hogy az embereket, ott például nem úgy lesz, mint velünk, akik újjászületünk, és Krisztus ítélőszéke elé kerülünk, és azt, hogy mindannyiunknak oda kell állni a Krisztus ítélőszéke elő, ugye emlékeztek, múltkor olvastam ezt az igét, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. És nézzetek meg, az utolsó ítéletkor erről nincs is szó, hogy mit cselekedtek. Tudjátok, hogy miről van ott szó? Arról van szó, hogy benne maradtának az emberek a neve Ádám életkönyvébe. Vagy ki lett onnan törölve. Tulajdonképpen annyit jelent, hogy tudott-e ember maradni. Tehát, hogy tudott, megtartotta az emberi karaktert. Ennyi lesz az ítélet. Azok az emberek kerülnek a tűz tavába, ami a második halál, a sátánnal együtt, örökkön örökké, akik nem tudták megtartani az emberi mi voltukat. lealjasodtak az ember alá. Tehát egy emberi alatti állapotba kerültek. Tehát, hogy Isten ennyire kegyelmes, hogy még azoknak is ad ilyen értelemben esélyt, bár nem fognak tudni a mennyei Jeruzsálembe, nem kerülhetnek bele soha többet, akkor már. Mert ugye a mennyei Jeruzsálem lakói csak azok, akik elfogadták Jézus Krisztust uruknak, és megváltójuknak, és gyógyítójuknak, és messiásuknak. Mi nekünk van a Szentváros a lakhelyünk. Azoknak az embereknek is viszont Isten nem akarja, hogy az emberek elégenek a tűz, hogy a tüzet szenvedjenek, és a többi, tehát hogy szenvedjenek, mert ő jó Isten. Hanem azt mondja, hogy azok az emberek népesítik majd be az újjáteremtett eget és földet, és tanítani kell majd őket. Sok milliárd emberről van szó. Azért vagy te mennyei papság, ugye azért vagyunk mi papok és királyok. A király az uralkodás szimbolizálja, a pap pedig a tanítást, a prédikációt. Tehát ezért vagyunk mi tulajdonképpen királyi papság és szent nemzet, hogy akkor tanítsuk az embereket. De nézd meg, hogy nem ítéli őket, hogy mondjam, el azért, hogyha meg tudta tartani az emberi mi voltát, akkor meg fog maradni. A tűznek tovább azok az emberek kerülnek, akik a démon szintjére mentek le, tehát démonikus szintre süllyedtek le, hogy így mondjam. Értitek? Hogy az Isten szeretete ilyen nagy. Tehát amikor te teljesen más dolog, amikor megítélsz egy helyzetet, és teljesen más dolog, amikor elítélsz valakit. Vagy elítélsz egy helyzetet. Elítéled azt az embert, a szemét. Na visszatérve erre, tehát, hogy a szeretet bejárás azért nagyon fontos, hogy megtanítsa az Úr neked a szeretet útját a te életedben, hogy a szeretet útján járj. Hogy lehet, hogy ez a makacs probléma, amitől te eddig nem tudtál megszabadulni, az a makacs probléma, az lehetséges, hogy pontosan azért nem távozik el tőled, mert a szeretetlenségben jártál. Így van? A szeretetlenségben jártál eddig. Tehát nem akarja az Úr, hogy szeretetlenségbe éljük az életünket. Amen? Ezért javasoltam azt, hogy igenis, hogy nézzük meg az életutunkat, amen? Nézzük meg az életutunkat, hogy milyen a mi életutunk. Mondom, mert sokszor ez a probléma, hogy ott van az a probléma, és nem tudod, hogy miért. Hittél, tudom én, imádkoztál érte, megdorgáltad, lehet, hogy még böjtöltél, és nem tudom, miket csináltál, és ő mindig ott van. És lehet, hogy csak ennyi, hogy az Úr meg akarja mutatni, hogy szeretetben élj. Hogy például mi? Ott azonakon. Például lehet, hogy elítéltel azt az illetőt többször. És azt mondja az Úr, ne tedd ezt. Állíts le magad, amen? Ne tedd ezt. Mondd azt, hogy... És hogyha belekerülsz egy ilyen közegbe, ahol egymáson ítélkeznek az emberek, és rosszakat mondanak egyfolytában, nincsen más témájuk, akkor te ne vegyél részt benne. Akkor igenis, hogy ne. Mondd azt, hogy figyelj, én sem szeretem ezeket a cselekedeteket, amiket cselekedett, de én nem tudom elítélni, mert az Isten sem ítéli előtt. Majd az ő dolga lesz az utolsó ítéletkor. Amen? Hogy mit mondjon felette. Ez így van. Ez így van. Amen? Ez így van. Akkor neked nem muszáj belefolyni abba a rossz beszédbe, amit beszélnek. Nem muszáj. Figyelj, én ezt tanácsolom, javaslom. Oké, utolsó ige a mai napra, aztán szerintem erről még fogunk beszélni, mert úgy nagyon érzékelem, hogy ez, mondom, magamnak is nehéz erről tanítanom, mert érzékelem, hogy mennyire fontos téma, és érzékelem az ezzel szembeni ellenállást, tehát érzékelem azt, hogy a gonosznak ez nem tetszik, amikor szeretetről beszélünk, mert ez kulcs, ahogy az a könyvnek a címe is volt a kártigenni, hogy a szeretet út a győzelemhez. Tehát kulcs arra, hogy a te életedben jelenleg még meglévő dolog, amit gyűlölsz, hogy ez eltűnjön. Azért kell róla tanulnunk. És az utolsó ige a mai napra, ami ezzel kapcsolatos, az a... pillanat. Az 1 János levél, az is 1 János levél lesz, 1-3. Oké, olvassuk el az 1 János levél 1-3-at.
Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba a szeretett közösségbe, amelyben az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal élünk.
Amen. Ez a mai igehirdetésnek a célja is, hogy bevonódjunk abba a szeretett közösségbe. Tehát ez a lényeg az egésznek. Hogy bevonódjunk abba a szeretett közösségbe, amiben az atyával és a fiúval éltek, ugye itt most az János apostolék. Nyilván ez nekünk is szól, hogy amit látunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, és az a célja ennek, hogy ti is ebbe a szeretett közösségbe éljetek az életeteket. Amen? Ebbe a szeretett közösségbe. És amikor te ebbe a szeretett közösségben élsz, az atyával, a fiúval és a Szent Szellemmel, akkor annyira átjár téged ez az atmoszféra, ez a szeretet atmoszférája, hogy egyszerűen megváltoznak a cselekedeteid is, a gondolataid, a tetteid, a beszédeid. Átveszed azt a gondolkodásmódot az emberekről, mint ahogy Isten is gondolkodik róluk. Amen. És amikor találkozol egy emberrel, aki rosszat tesz, aki gonosz, akkor ugyanúgy fogsz róla gondolkodni, és ugyanúgy látod őt, mint ahogy Jézus látja. Ez spontán fog, minél jobban megismered az Isten szeretetét, minden jobban foglalkozol ezzel a dologgal, ezt tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy spontán dolog, egy spontán folyamat. Ezért nem kell neked erőlködni, hogy így mondjam. Ami az erőfeszítés része, az csak annyi, hogy kezd el megismerni az Isten szeretetét. Tehát kérd az Urat, hogy Uram, én tudom, hogy a te szerelmed kitöltetett a szívembe a Szent Szellem által, aki adatott nékem. Itt van a te szerelmed. Én ebben a szeretetben akarok járni. Mutasd meg, szólj rám, és én kéreted is, hogy szólj rám, amikor kilépek ebből a dologból. És azonnal visszaállok. Segíts nekem ebben. És hidd, hogy az atya annyira szeret téged, hogy meg fogja mutatni neked. Miközben azt teszed. És le fog állítani, és lesz benned egy olyan, hogy hú, most pont kiléptél a szeretetből. És akkor lehet, hogy még azt is fogod mondani, még az is lesz, hogy még olyan is lesz, ami lehet, hogy van olyan ember, aki például soha nem kért bocsánatot, érted? Még azt, hogy megállítod magad, mert a Szent Szellem szól, ne arra, hogy bocs, ezt nem akartam igazán volna. Nem akarom elve foglalkozni, nem beszélek erről. És akkor észreveszed, amikor kezdesz szeretetben élni, és bevonulsz egyre jobban ebbe a szeretett közösségbe, az atyával, és a fiúval, és a Szent Szellem hozza létre ezt a kapcsot, igazán ő hozta létre, és ő tart meg benne, hogy az a nagy nehéz probléma, ami eddig neked olyan nagy gondot okozott, amivel már nem tudom mennyi ideje szórakozol, lehet, hogy már évek teltek el, hogy egyszerűen eltűnik az életedből. Mondom, mert sokszor, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, sokszor azért nem tűnik el az életedből egy bizonyos nehézség, mert joga van hozzá, hogy ott legyen, mert a szeretet utad nem lett az Úr által felülvizsgáltatva. Tehát nem kérted az Urat, hogy Uram, mutasd meg nekem azt, hogy ez melyik terület az, amin én szeretetlen vagyok. És akkor elolvasod a 1 Korintus 13-at is hozzá, meg elolvasod a János evangéliumát, az egészet, elolvasod a leveleket, a Jánosi leveleket, ugye ott rengeteget beszél a szeretetről. És gondolkodol igéken, hogy végülis, hogy is van ez, mint van ez, hogy vonatkozik ez rám, vagy hogy van ez az egész, Uram, segíts ebben a dologban, mutasd meg nekem a te utadat, mutasd meg, hogy mi a szeretet ebben, hogy tudok szeretetben járni. Ez soha nem... A szeretetben való járás egy olyan dolog, amit egyszer nem bánsz meg. Az mindig nagyon pozitív és jó gyümölcsöket terem az emberben. Amen? Az életet felvirágoztatja. Olyanná teszi az életedet, mint egy felvirágzott kert. Az életet teljesen felvirágoztatja az Isten szeretetben való járás. Amen?
Amen.
Ez nagyon fontos. Igen. Én azt hiszem, hogy körülbelül ennyit szerettem volna ma mondani. Nem akarom most, volna még mit, de a következő alkalommal fogom ezt tartani. De szerettem volna ezt, hogy megértsétek ezt igazániból, meg én is jobban megértsem. Hogy ebben a szeretetben járjunk, az Isten szeretetében. És figyeljünk oda a szeretet utunkra, amen? Figyeljünk oda, hogy tényleg szeretetben járjunk. Jó. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, vagy kérdezni valója? Akkor az szokás szerint, ahogy szoktuk is, legyen szíves, mondja el, mert nekünk is mi szeretnénk épülni a ti meglátásaitokból. Amen?
Amen.
Ugyanúgy, mint hogy ti is épültök. Épünk egymás hitáltal, mondja az igen.
Hát nekem most ez nagyon jó jött egyébként, amiket mondtál, így visszagondolva, mert nem mindig járok igazából olyanokkal szeretetben, akik akik valahogy nem úgy viszonyulnak hozzá, ahogy én szeretném. Hogy mondjam, nem tudom ki. Tehát... Igen, ez az emberi természet, néha fellép az emberbe, ez így igaz, de én se tudok mindig ellenállni, hogy ne szóljak vissza, vagy kicsit ne essen rosszul, és akkor és morogjak, vagy valami. Tehát igen, igazad van, tényleg, erre nem is gondoltam még át ezt az egész szeretett dolgot. Mert szerintem sok ember így van, mert belekeveredsz ebbe a világ életbe, a világ forgatagába, és akkor mindenhol hallod, hogy itt mondják, ott mondják, és a munkahelyem is. Most ezt csinálta, az a másik, azt sem. De mondjuk nem az, hogy én bárkiről mondok rosszat, csak van, amikor belefolyok, mert beszélgetünk, hát ugye ott sok csajszi bejön, és akkor mindenki mondja magáét, és akkor engem is kérdeznek, és akkor választok. Ugye ez a néni most nagyon undok volt velem, nem szeretek oda járni, mert érted? Szóval, na mindegy, szóval vannak ilyen, és jó, hogy ez így felhívtad a figyelmet, hogy jobban fogok figyelni, és én is kérni fogom az órát akkor, hogy mutassa meg, amikor nem veszem észre, hogy nem úgy viselkedek, ahogy kell. Nem minden nap postá, csak tényleg szokott ilyen lenni. Tényleg. Ez tényleg jó, és köszönöm, hogy ezt így elmondtad.
Nagyon jó. Dicsőség az volt. Figyelek rá. Ámen. Ez jó. És olyan problémáktól is meg lehet szabadulni, amiktől az ember egyszerűen nem tud. Nem. Sokszor, mert azt látni kell, hogy Istennek a szeretete, önmaga a szeretet, nem hogy neki a szeretete. Ugye az egész menny, a mennyei atmoszféra az, és minden egyébként, a fizikai világ is így lett teremtve eredetileg, hogy a szeretet volt a lényeg. És ez valahogy így eltűnt, mert felszívódott, és nézzétek meg, hogy egyszerűen gyűlölik egymást az emberek. Szó szerint.
Igen. Ez érezhető, aki sokat utazik, főleg itt, hogy a Budapesten.
És ez a ördögnek egy csodálatos úszómedence, tehát ez egy tök jól megágyaztak neki, érted, ebből a gondolkodásban.
Szóval, vagy villamosra fölülsz, hát voltál itt a múltkor, és hogy fiatalok, érted, szétterpesztett lábakkal, a táskájuk az egyik széken, a másik szét, és akkor nem adják ezt senkinek a helyet, akinek tényleg át kéne adni. Mert tényleg a szeretetlenség az tombol a világ.
Hát, igen.
Az ember figyel oda egy kicsit, bele tud keveredni könnyen. Tehát azért kell egyre szorosabb, még csak egész nap csak az Úrra figyel.
Hát igen, amen. Amen. Ez teljesen így van, Katus. Tündi egy igét küldött, hogy boldog az az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére. Amen. Amen. Ez boldog ember. Csodálatos. Amen. Zsoltárok 1-1, igen. Tehát, hogy boldog az az ember valójában. Tényleg az. Miért van még itt valami? Boldog az az ember. A boldog, sokan keresik a boldogságot, de például a hívőknél is szeretetlenül viselkednek, és akkor nem tudják megtapasztalni. A boldogság az egy szellemi dolog. A boldogság az egy mennyei dolog, egy szellemi dolog. És az, annak semmi köze a szeretetlenség, az biztos. Tehát... Amen. Jó, hogy elmondtad. Az örültem, hogyha már ennyi, hogy másokban is megfordul ez a dolog, hogy tényleg így átnézzék, vagy kérjék az Urat, hogy segítsen. Ha ez akkor már célt ért, amit akart az Úr mondani ezzel kapcsolatban, én hiszem. És bennem is ugyanúgy. Nekem is fontos ez. Na, valaki más esetleg még mondani? De írni is lehet, nem csak mondani, tudjátok.
Valaki írt. Nem. Nagyon jó volt.
Nagyon jó, dicsőség az Úrnak. És ott hagyom, hogy lássuk. Hát igen, sajnos kevesen prédikálnak erről. De ez itt tényleg így van. Én se sokat hallok erről beszélni egyébként a szeretetről. Nem, mert majd mi kivesézzük ezt a dolgot még. Jó van. Fontos, nagyon fontos. Életbevágó, úgy is mondhatnám. Nem, szó szerint életbevágó. Valaki azért hal meg például idő előtt, hívőkről beszélek most, nem a hitetlenekről, azért hal meg idő előtt, mert nem foglalkozik a szeretettel semmilyen sem. Nem jár szeretetben. Például. Vagy azért van egy betegség rajta, nem tudom mennyi ideig, mert egyszerűen nem, a szeretet útját nem igazította ki. Dicsőség az Úrnak, Judit, talán tanulságos tanítás volt, köszönöm. Azt mondta, hogy nagyon jó a szeretet, az út, a győzelem, ez kell, igen, PDF-en is fent van, igen. Oda tudom bárkinek én is adni PDF-be. Én csak mondom, nem tudom, hogy aki komputeren dolgozik, vagy egyáltalán bármit csinál, van egy olyan, hogy LibreOffice, ez egy ilyen hasonló, mint az Office csomaga a Word-ben, csak egy szabad, tehát egy ingyenes program, és egy nagyon jó tanulmányozási lehetőséget biztosít bármilyen könyv, vagy akár biblia, vagy bármi ilyenen keresztül, mert ki lehet szépen így jelölni dolgokat, és akkor oda lehet írni külön magadnak ilyen megjegyzéseket, szövegeket, ki lehet alá lehet húzni őket, szóval lehet simán megjegyzéseket, nagyon-nagyon jó dolog. LibreOffice van egy ilyen, és nagyon jó, én abban tanulmányozom ezt a könyvet például, ezt a Kenneth Hagin könyvet. És tudjátok, hogy hányszor szólt rám az Úr, hogy tanulmányozzam a Kenneth Hagin könyvet? Mert minden érdekel, ugye? És akkor hallgatom ezt, és azt elszem, hogy ma tanulmányoztam azt a könyvet, nem. És akkor gyorsan pótlunk. A tanulmányozás ugye az nem olyan, mint amikor végigolvasod, hanem azt így elgondolkozol azokon a sorokon, amiket ott mond. Aláhúzod, magad is odaírsz, megjegyzést hozzá. Ez fontos dolog, az elmélkedés. Sok igét hoz fel ugye ebben a könyvben, sok jó példát a szeretetbejáráson. Nagyon jó. Na, drága tesók, akkor kérni fog Marika nénit, hogy ő beszél, hogyha senki nem mást egyebet mond. Bízom benne, hogy akkor nektek is jó volt, mindenki megértette. Marika néni, kérlek, akkor mondd.
Én köszönöm szépen, hogy erről a témáról is beszéltél, mert hát az egész Szentírásnak ez a témája. Erről szól a szeretetről, mert Isten a szeretet, mondja az ige. És tulajdonképpen én örültem nagyon, hogy ez a téma is ilyen nagyon jó előjött, amit nagyon tületesen elmondtál, hál' az Úrnak, mert fontos, hogy elgondolkodjunk ezen, hogy mert Jézus szavaira, ha rágondolunk, mikor azt mondta, hogy jön a világ fejedelme, de bennem nincs semmije. Hát, ugye, a világ fejedelme, ugye, tulajdonképpen az a gonosz, hogy ő benne nem volt semmi. Hát, még a keresztemnél is megáldotta azokat, akik őt keresztre feszítették. Hogy még ott is a szeretet volt, meg hát amiért keresztre ment, értünk bűnösökért, hát az is a legnagyobb szeretet, hogy hát tőle kell tanulnunk, én azt mondom, mert mondja a Zika is egy helyen, hogy nézvén Jézusra, hogy mindig őrá kell nézni, tőle kell tanulnunk, mert ha az ígét tanulmányozzuk, mint ahogyan te is mondod, hogy mennyire fontos emlékezni, ugye, az igen, mert csak akkor tudunk legjobban megállni ebben a szeretetben, mert hát sajnos emberek között vagyunk, és nagyon nehéz nekünk is megállni, hogy ha valami olyant látunk, vagy hallunk, hogy mindjárt van véleményünk, és ezt nem kellene, hanem mindjárt az Istenre tenni mi, hogy Uram, bocsáss meg neki. Hát a te dolgod, hogy eldöntsd, hogy... Mert hát mi nagyon könnyen ítélkezünk. Hát ugye ezt tanulnunk kell. És ez nagyon jó volt, és nagyon köszönöm, hogy ezt így kifejtetted nagyon részletesen, és hogy mindnyájunknak a szívére helyezted ezt, hogy mi a legfontosabb az életünkben, a szeretet.
Dicsőség.
Köszönöm. Köszönöm.
Az Úrja, dicsőség, halleluja. Addig még maradjatok, amíg elénekünk egy dalt, és akkor látom, hogy Ibolya is mondta, hogy jó, ezt leolvastam, hogy Ibolya is itt írta, hogy jó volt, gyógyuljatok meg. Hát, köszönöm. Amen. Így van, pihenünk is.
Köszönjük.
Egy dalt akkor még énekeljünk el itt a végére, meg egy imát is mondjuk el, hogy itt igen. Ezt nagyon szeretem, ez is ilyen, mostában így előhozom ezeket a régebbi énekeket. Ez a... Szeretem ezeket a régebbi énekeket, ilyen hígyülökezetes énekeket.